férfi kollégákkal főleg körülvéve, az, hogy én elmentem mondjuk nem tudom, 4:30-kor, 5:00, 4:00, nehogy Isten, hát az a főbejáró bűn volt. Nem azon múlt egy karrierhelyzet, nem azon múlt egy nem tudom, jutalom, nem azon múlt egy következő érdekes projekt rám delegálása, mert igenis aki számít, aki döntést hozott, vagy aki igazán az életembe változást hozott, az nem alapján, ez alapján ítélt meg.
Nem, ez nagyon jó gondolat, hogy a negatív embereket gyakorlatilag, az energiavámpírokat zárjuk ki az életünkből.
Igen, és értéke van annak a munkának, amit én elvégzek, mindegy, hogy anyuka vagyok, vagy nem anyuka vagyok.
Egy részről, amit én tudok tenni, meg vállalatvezetők tudnak tenni, hogy egyszerűen felkarolják, és engedik, hogy ez a változás most végérvényesen bevezetésre kerüljön, és tudatosan használjam ezt az eszközt pont az olyan munkavállalók elérésére, akiket eddig nem tudtam.
Sziasztok, ez itt a Moms at Work, a Working Moms Hungary, a Restart Mom Project és a Fun Factory közös podcast csatornája. Én Juhász Ágnes vagyok, life coach, kifejezetten arra a területre fókuszálok, hogy lehet a karrierútba beilleszteni a gyermekvállalást, hogy kisgyermekes anyaként milyen nehézségek adódhatnak a munkába való visszatéréssel kapcsolatban, illetve hogy a munka-magánélet egyensúlyt azt hogy lehet fenntartani, miután már dolgozó anyává váltunk. Illetve a Fun Factory blog és YouTube csatorna is az enyém, ahol szintén nagyon hasonló kérdéskört boncolgatok, az anyából újra nő, az alcíme ugyanis ezeknek a csatornáknak.
Sziasztok! Nagyné Czúry Eszter vagyok, a Restart Mom projekt elindítója, a nőanya karriercsoport megálmodója. Több mint 10 éves toborzás kiválasztási tapasztalattal rendelkezem, és jelenleg KKV-knak segítek megtalálni a megfelelő kollégákat, valamint munkába visszatérőket támogatok a Restart Mom projekttel.
Sziasztok, Magdi vagyok, a Working Moms társalapítója. Mi arra vállalkoztunk, hogy hidat képezzünk gyakorlatilag a munkavállalók és a munkáltatók között, és megértessük a világgal, hogy a dolgozó szülők mennyire értékes és jó munkaerő.
Sziasztok, Spilman Kati vagyok, a Working Moms másik alapítója, és örülünk, hogy ilyen témákkal foglalkozhatunk, mert szívügyünk, hogy minél több kisgyerekes szülő tudjon visszatérni rugalmas pozícióba a munkaerő világába.
A Moms at Work mai adásában újra Pavlis Babett, a Keller Kászár ZRT vezérigazgatója a vendégünk, akit már egyszer bemutattunk nektek, és hosszasan beszéltünk a pandémiáról, a New Normalról, anyuka szemszögből, felsővezetői szemszögből. Ezúttal egy kicsit általánosabb témára hívtuk meg beszélgetni. Most függetlenül mindenféle munkahelyi berendezkedéstől arról szeretnénk vele beszélgetni, hogy milyen vezérigazgatóként, kétgyermekes anyaként létezni, hogy lehet ezeket a szerepeket jól összeegyeztetni, és hogy majd milyen tanácsaid vannak azoknak a nőknek, akik hasonló életútra, ha nem is rögtön vezérigazgatói pozícióba, de mondjuk tudatosan szeretnének karriert építeni gyerekek mellett. Vágjunk is bele. Sziasztok!
Szia! Igen, az előző adásban sokat beszéltünk, ugye, hogy ez a pandémia milyen új működési rendszereket hozott, és ehhez hogyan tudtunk, vagy hogyan lehet alkalmazkodni anyukaként. És szerintem ott már nagyon sokat elmondtál arról, hogy mik azok a hitvallások, vagy karriertippek, hogy ami elhozott téged hogy ebbe a pozícióba. Én nekem az lenne a kérdésem inkább, hogy nem, most nem a család szemszögéből, hanem te, mint kezdő munkavállaló, ahogy lépkedtél előre a karrierutadon, hogy tudtad érvényesíteni az érdekeidet? Mert szerintem nagyon sok nő, nem feltétlenül anyuka, küzdköd ezzel, hogy egy nagyon férfias világban, vagy egy olyan munkahelyen, ahol a felső vezetők általában férfiak, nehezen tudja magát az érdekeit érvényesíteni, hogy erre van esetleg valamilyen tanácsod, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni?
Nagyon jó kérdés, és egyébként nem is könnyű, hogy abszolút jó a felvetés. A karrierem elején megmondom őszintén, hogy ugye, amíg nem volt család, addig, hát hogy mondjam, az érdekérvényesítő képességem nem volt annyira erős. De nem is éreztem ezt egyébként hátránynak. Nagyon szerettem, amit csinálok. Ez szerintem a legelső, talán fontos megjegyzésem, és utána vissza fogok a kérdésre térni, hogy nálam mindig, és ma is így van, annak ennél a család van, hogy ezt a, nem is szeretem ezt a work-life balance kifejezést. Mert hogy nem, vagy én az én hívásom, hogy nem szabad, hogy a munkahelyet és az életet külön beszéljünk egyáltalán róla. Mert hogy nekem például az, hogy amit csinálok, nagyon-nagyon szeretem, és tudom, hogy az azt tesz teljessé, hogy ott tudok olyan dolgokat megkapni, amitől egyszerűen boldog vagyok, visszajelzést, flow-ba tudok kerülni, nem tudom, hogy fogalmazzam meg. Ezért, ha azt nem tekinteném az életem részének, hanem ugye az a munka, az egy külön szelet, az életem meg egy másik, és e között mérleget kell, balance-t kell, egyensúlyt kell teremteni, az már egy rossz megközelítés. És az életem elején, meg ez pláne igaz volt, hogy nagyon-nagyon szerettem, amit csináltam, ezért nem volt mondjuk, nem tudom, megterhelő, vagy nem éreztem azért annyira rossznak, hogy este 7-ig, 8-ig dolgozom, hogy mindent oda teszek, hogy tényleg ez a pörgés, ez a munkaszeretet, ez azért vitt úgy, hogy úgymond vezetőimmel szemben, vagy nem tudom, kiállni magamért. Nem is éreztem ezt annyira, hát nem tudom, fontosnak, vagy nem tudom, hogy nem kellett, mert hogy így sodrottam, élveztem, és az életem így volt kerek, hogy sokat dolgoztam, és ez egy fontos része volt az életemnek. Nyilván az a döntő szempont, amikor megszületik ugye az első gyermek, és ugye nyilvánvalóan az a típusú odaadás, meg idő, amit rászánnék a munkára, az már nem lehet feltétlenül annyi, mint korábban, mert egy másik szeretnek is, és meg kell felelni, és ez a belsőnk, akkor vagyunk kerekek, stb. Ugye ott azért ez egy viszonylag, én is azt mondom, hogy hosszú utat jártam be, mert volt nagyon sokáig olyan időszak, amikor nagyon rosszul éreztem magam, hogy férfi kollégákkal főleg körülvéve az, hogy én elmentem mondjuk, nem tudom, fél ötkor, ötkor, négykor, ne vagy Isten. Hát az egy főbejáró bűn volt. Nem mondta senki, úgy igazán. De azért azt, hogy így nézed a kollégák fejét, már nem tudom másként mondani, ahogy tudod, így rád néznek, vagy ja jó, te már akkor úgyse vagy itt típusú megjegyzések, azért az úgy nem esett túl jól, és hosszú időnek kellett eltelnie, hogy ne a lelkismeretemmel küzdjek, és ne érezzem rosszul magam emiatt, hanem igenis felvállaljam, vagy akár egy ilyen megjegyzésre, ugye vissza tudjam azt mondani, hogy nem, bocsánat, nem megsérve a másik kollégát, de hogy nem az számít, hogy az ember mennyit ül egy irodában, hanem hogy mit csinál, és hogy épp a, nem tudom, a, tehát értitek ezt ügyesen, de hogy ezt vissza tudjam mondani, és akkor azok a kollégák pedig elgondolkodnak, vagy már többet nem kaptam ilyen megjegyzéseket. Úgyhogy azért ez egy hosszú idő, amíg az ember, hogy én magam is meg tudtam tanulni, hogy bízzak magamban, hogy tényleg nem azon fognak, hogy olyan főnököd van, olyan környezeted van, aki az alapján ítél meg, hogy mennyit ülsz ott, vagy mennyit mutatsz magadból olyan dolgok, vagy olyan területen, ahol, tehát én idő, akkor rossz helyen vagy. És inkább ugye olyan környezetbe kell tudatosan mozdulni lehetőség szerint, ahol nem ez a vezénylő elv. Úgyhogy igazából nem az, talán oda, úgy válaszolnám meg aztán végül a kérdés, bocsánat, hogy hosszú vagyok, csak nézd, hogy nem is azt kellett elfogadnom, hogy az, amit csinálok, az jó, hogy nem tudok megváltozni, vagy nem is akarok, és igenis ezt vállaljam. És működjek egyszerűen úgy, ahogy komfortos, és bocsánat, de nem érdekel egyszerűen az, akire ezt nem veszi figyelembe, vagy akinél ez nem megy át. És az önbizalom, meg ez a, ahogy talán, nem tudom, Magdival te is említetted, hogy idő kell, hogy az ember megtapasztalja, hogy mégse történt semmi baj attól, hogy valaki egy ilyen megjegyzést tett. Nem azon múlt egy karrierhelyzet, nem azon múlt egy, nem tudom, jutalom, nem azon múlt egy következő érdekes projekt rám delegálása, mert igenis aki számít, aki döntést hozott, vagy aki igazán az életembe változást hozott, az nem alapján, ez alapján ítélt meg.
Nem, ez nagyon jó gondolat, hogy a negatív embereket gyakorlatilag, az energiavámpírokat zárjuk ki az életünkből. Nyilván végig kell gondolni, hogy ki az, aki nekem fontos, mind emberileg, mind szakmailag, mind a karrier utamba, de hogy gyakorlatilag velük foglalkozni, és nem azzal, hogy valaki rám dud át az utcán. Most mondok egy nagyon-nagyon leegyszerűsített példát. tovább kell menni. Tehát az nem, nem fontos nekem, hanem abból építeni, abból nőni fel, a munkám, a hobbim a munkám, és én szeretem, amit csinálok, ami gyakorlatilag sugárzik rólad, így látatlanba is a hangodból, de hogy tényleg ezeket a negatív dolgokat minimalizálni, kizárni, és nevezzük ezt önbizalomnak, vagy tudatosságnak, de hogy tényleg arra felé menni, ami nekem fontos, a családomnak fontos, a munkám szempontjából fontos.
Egyetértünk.
És nekem azt is jó hallani, hogy neked sem volt ez teljesen magától értetődő, és te is átmentél egy folyamaton, mert szerintem, amikor az ember abban a beszűkült állapotában van, és így már-már retteg, és akkor itt most szeretnék visszakanyarodni arra az élethelyzetre, hogy mondjuk az első gyerek után már úgy visszajönne az anyuka dolgozni, de így szinte el se tudja képzelni, hogy hogy fog kinézni egy napja, hogy fog tudni elválni a gyerekétől, mi lesz azzal a lelkismert tudásra, mert az elején még szerintem az anyukáknak is ugyanolyan nehéz az elválás, mint a gyereknek, amikor beszoktatják a bölcsibe meg az óviba, hogy akkor hogy fogja megtervezni a napját, hogy fog mindenre időzni, stb. Az egy rettentesen félelmetes állapot tud lenni, legalábbis nekem az volt, és nekem megnyugtató, hogy neked sem volt annyira egyszerű, hanem neked is át kellett menned ezeken a fázisokon. De most így visszagondolva, abban a beszükült állapotban lévő anyukának mit tudnál mondani biztatásként?
Egyrészt hallgassa a hasonló podcastokat, mint a tiétek. Nem, tényleg komolyan gondolom, hogy mindenkinek meg kell tanulni a saját kis leckéit. És valószínűleg idő lesz, amire megtapasztalja minden anyuka, hogy ha ezt így működteti, akkor igenis a gyerek se sérül, ő is sokkal boldogabban fog működni egyszerűen a mindennapokban, hogyha megtalálja magának ideális egyensúlyt a munka és a család között. De jó egyrészt, hogyha próbál beszélgetni olyanokkal, akik már ezen túl vannak, hallgat olyan podcastokat, mert egyszerűen megerősítést tud kapni, példákat hallhat, és visszatükrözik talán pont a mi példáink neki, hogy van olyan, hogy ez működik. Minden élethelyzet más és más, minden család más és más, de ettől még talán mi segíthetünk, úgyhogy én ezt így tényleg javaslom, hogy próbáljunk nem magunk örlődni, és a négy fal között küzdeni a saját félelmeinkkel, hanem akkor beszélgetni olyannal, aki esetleg már túl van ezen, biztos, hogy mindenkinek van barátja, családja, vagy ilyen podcastokban már azért sok mindent lehet hallani. És tényleg olyan szempontból, hogy biztatnék mindenkit, hogy az eleje nem könnyű, mert amiről beszéltünk a múltkori adásban, aki azt hallotta, hogy azt is meg kell tanulni, hogy mi az, amit a te belső lelkiismereted hagy elengedni. Melyek azok a dolgok, amikor nem akarok én ott lenni, mert azt ráhagyom másra. És sok mindenem múlik természetesen a családnak az anyagi helyzete, az, hogy van-e nagymama, a férjed mennyire képes segíteni, tehát mindenkinek más is a más a helyzete, de ha a saját helyzetedhez igazítottan próbálod a listádat, amiről szintén a múltkori adásban beszéltünk, hogy mindenki előtt ott van egy hosszú lista a feladataiból, ha nem is leírva, de fejben, tudatosan mik azok a dolgok, amiket ki tudsz húzni belőle, és megtapasztalod, átéled, hogy ez működik, akkor egyre magabiztosabban fogod a következő heti listát húzogatni. Egyre magabiztosan fogsz belemenni egy helyzetbe, ahol tudod, hogy igenis, ha teljesítesz, ha ott vagy teljes szívvel lélekkel, akkor a főnököd, a társad, a család ezt értékeli. Azt, hogyha rendelek este egy pizzát, vagy viszek hazafelé kínait, mert már nincs erőm főzni, akkor nem dől össze a világ. És ugyanúgy örül a gyerek, sőt, örül, hogy nem tudom, olyat eszik, ami nem annyira egészséges, de most tehát miért ne? Tehát, hogy ezek az apró-apró kis sikerek, amivel nap mint nap jó esetben az anyuka találkozik, az megerősíti majd abban, hogy még bátrabban menjen előre a karrierúton, és még bátrabban próbáljon a saját érdekében, a saját igényei szerint, a saját lelkismerete szerint döntéseket hozni, és elengedni dolgokat.
Nagyon jó volt hallani azt előbb, hogy a saját érdekedet képviselni, és hogy megtanulni azt, hogy igenis értéke van annak a munkának, amit én elvégzek, mindegy, hogy anyuka vagyok, vagy nem anyuka vagyok, gyakorlatilag az a tudás az úgymond bennem van, és ezt viszem be a munkahelyemre. Így a karrierutad során, amikor vezetőként tértél vissza mondjuk így a munkaerőpiacra, biztos volt ugye a két gyermek között ilyen, hogy akkor azt ott hogyan élted meg, vagy van-e olyan tapasztalat, amit szívesen megosztanál, vagy hogy esetleg tudtál-e ezzel a fajta attitűddel mondjuk hatni egy akkori vezetőtársadra, vagy vezetőre?
Uh-huh. Igen, hát azt kell talán így egy kicsit háttérinformációként tényleg elmondani, hogy azért is lássátok, hogy hogy volt, hogy én 28 éves voltam, amikor az első vezetői ajánlatot kaptam tulajdonképpen, ami tényleg egy elég nagy előrelépés volt, mind anyagilag, mind tényleg felelősségben. És én akkor, ugye már említettem azt is a módkeredásban, hogy a férjemmel régóta házasok voltunk, fiatalon találkoztunk, hogy például akkor ugye a legelső, nem tudom, zsigeri válaszom az volt arra az ajánlatra, már hogy magamnak, meg otthon, amikor beszélünk a férjem, hogy nem fogadom el. Mert hogy én 28 éves vagyok, már lassan gyereket szeretnénk, hogy lehet úgy elkezdeni a vezetői pozíciót, hogy egy-két év, három év múlva szülés, tudatosan én szerettem volna édesanyja lenni, meg ez egy 30 éves kort, tehát nekem az akkoriban úgy volt, hogy ez egy ilyen határ. És akkoriban volt az első pont, amikor a férjem azt mondta, hogy de ő nem akarja majd azt hallani, nem tudom, 10 év múlva, hogy a család miatt ugye feláldoztam. És ezt nem maga miatt mondta, hanem egyszerűen ismert, és mondta, hogy figyelj, fogadd el, belemegyünk, majd meglátjuk, hogy hogy lesz, attól nem mondunk le a gyerekről. És az volt egy olyan fordulópont, amikor tulajdonképpen már együtt a férjemmel úgy éreztük, hogy meg fogjuk oldani, akárhogy is lesz, és valahogy ebbe közösen megyünk bele. És mind a két gyerek, egyébként a Kinga aztán a nagyobbik kislányom meg is született 2 évre rá, ami egyébként hogy éreztem magam, hogy ez egy kicsit azért kellemetlen volt, amikor kapsz egy vezetői pozíciót, és mondjuk még nem is telik el másfél év, vagy kettő, és azt mondod, hogy bocsánat, de itt egy kis baba várakozik, és ezt kilépnék. Van áldozat. Tehát ezt nem mondom, hogy nem, mind a kettőjük 1 éves volt, amikor visszajöttem dolgozni. Azért azt nem éreztem komfortosnak. Tehát azért ilyen szempontból tényleg áldozatot kellett hozni, hogy azt mondani, hogy igenis döntök arról, hogy 1 év után visszamegyek, mert ugye a vezetői pozíció azért nem várt volna meg. És tudtam, hogy nekem ez igenis fontos. Szerencsés voltam, itt megint ugye egyéni helyzetek mások és mások, mert nekem az édesanyám tudott segíteni nekünk, hogy 1 évig mind a két gyereknél még nálunk lakott, oda költözött, és 1 évig még úgymond ő vigyázott a gyerekekre, és csak intézőjelben 2 éves korukban mentek bölcsibe. Ez ugye megint nem adatik meg mindenkinek. Tehát ilyen szempontból azért tényleg nem akarom azt mondani, hogy majd az én példám mindenkinek használható, mert nem biztos, hogy 1 éves korukban te vállalod, hogy te azzal komfortos vagy, hogy igenis otthon hagyod a gyermeket. Nekem egy picit könnyebb volt, hogy édesanyámmal volt, és ilyen szempontból nem éreztem magam annyira rosszul, de azért nem volt könnyű. Itt is kellettek azok a tapasztalatok, amikről már sokszor beszéltünk, hogy volt olyan, amikor így hazaértem a munkából, és azt láttam, hogy az édesanyám a kislányommal egy ugyanazt a könyvet, amit mi előző este olvastunk, teljesen más, hogy nem is tudom elmondani, hogy milyen különbség volt, ahogy az édesanyám mesélte, amiket ő kiemelt, ahogy ő játszott, meg ahogy én. És egyszerűen ez egy ilyen olyan apróság, de olyan pozitív visszajelést adott nekem, hogy a gyerek is mennyit nyer azzal, hogy egyébként ahogy én foglalkozom vele, meg amit én mondok vele, amellé kap egy teljesen más szemléletet, egy újfajta éneket, tehát hogy értitek, ez egy kis apróság, de mégis adott egy visszajelzést, hogy ne küzdjek annyira a lelkisült fuldalásommal, hogy attól, hogy nem vagyok mellette, de anyukámmal van attól ő ebből is tanul. Vagy ugyanígy, és akkor folytatom a sort, hogy megint ugye a kisfiamnál is 1 éves kor után visszamentem ugyanígy, és jöttek ezek a logisztikai lelkismert furdalások, hogy akkor nem vagyok ott, nem érek oda, és megint csak azt tudom csak mondani, hogy küzdesz, nem mondom, hogy nincs lelkismert furdalás, de próbálni kell tudatosan így bízva abban, és tudván, hogy nekem az a jó, ha dolgozom, azzal vagyok teljes, akkor hagyni, hogy felülkerekedjen ez a lelkismert furdalás, hanem minden eszközt, amit már mondtam, valahogy használni, hogy ez működjön.
És annyi minden jó hangzott el már, hogy gyakorlatilag nagyon fontos az, hogy beszélünk róla, mert amiről nem beszélünk, tudjuk, a corporate világban nem létezik. Tehát szerintem te már nagyon sokat segítettél azzal, hogy itt beszélgetsz velünk ezekről a témákról, hogy miben is tud egy dolgozó szülő, mit kell végig gondolnia, mit kell tennie, mit kell úgymond segítségként igénybe vennie. De esetleg mi az, amivel te tudnád még pluszba ezen kívül, hogy delegálj le, amit tudsz, ne legyen lelkismeret furdaláson, zárd ki a negatívumokat. Tehát egy csomó minden már elhangzott, de van-e még esetleg valami, amivel itt te tudod a csapatodon belül, vagy a munkahelyen belüli dolgozó kisgyerekes szülőket, akár anyukákat, akár apukákat így tanáccsal ellátni, vagy egyéb jó gyakorlattal?
Hát egyrészt azért ott kezdeném, hogy az egész magyar dolgozói világnak egyrészt fejlődni kell, és talán ez a home office most segíteni fog. Nagyon örülök, hogy ez ilyen szempontból megtörtént, mert vezetőként és vezetők tömegei tapasztalták meg, hogy igenis tud dolgozni a valaki otthonról, és ha mondjuk akár otthon van egy gyermek, még úgy is hatékony és nagyon értékes munkát tud végezni. Ezért azt gondolom, hogy egy részről, amit én tudok tenni, meg vállalatvezetők tudnak tenni, hogy egyszerűen felkarolják, és engedik, hogy ez a változás most végérvényesen bevezetésre kerüljön, és tudatosan használjam ezt az eszközt pont az olyan munkavállalók elérésére, akiket eddig nem tudtam. Erről beszélni kell, ezt hirdetni kell, ki kell tenni az ablakba, a HR-rel együtt akár programokat kidolgozni rá, hogy kisgyermekes anyukákat elérni, és üzenni nekik, hogy higgyék el, hogy ez működni fog, mert én, mint cég, igenis támogatni fogom ezt a rugalmasságot, az otthoni munkavégzést, olyan pozícióba, olyan munkakörbe próbáljuk tenni őket, ahol nem a, tudjátok, ott kell ülni mondjuk nálunk ugye egy tőzsde nyitás, zárás alatt, amikor időhöz vagy ködve, hanem olyan pozíciókba, ahol lehetőleg a rugalmasság is megengedhető. Aztán szerintem a 4-6 órás munkát általában akár ugye kormányzati szinten is támogatni kellene, vagy valahogy a vállalatokat ösztönözni arra, hogy az ilyen típusú munkaköröket jobban alkalmazzák, mert valljuk be, ez is nagyon szűk szerintem azoknak a vállalatoknak a köre, akik már nyitottak a 6 órás, 4 órás munkavégzésre. Mert mind a mellett, amit már elmondtam, és amit beszéltünk, hogy vezetőként is tud működni ugye egy család és egy vezetői munkakör együtt, azért a anyukák nagy része nem feltétlenül akar, ugye, azt gondolom, vezető lenni, és ugye akár 8 órát is dolgozni, de 4-6-ot szeretne. Sőt, szerintem ebben a körben bátran mondhatjuk, hogy szükséges, sőt, nagyon fontos lenne, hogy kilépjen az anyuka a 4 fal közül, és kapjon valamiféle az ő karrierjében, az ő szakmájában, vagy amit szeret csinálni, ez lehet festés, vagy bármi, de igenis legyen egy 4-6 órás munkája, vagy elfoglaltsága, amit ugye ő csak saját maga csinál. Tehát a másik dolog, amit munkáltatói oldalról én erőltetnék, hogy ezeket a 4-6 órás munkaköröket tudatosan próbáljuk meg egyre inkább bevezetni a munkaköreink közé. És hogy is volt még a kérdés, hogy még én mit tudnék ugye tenni a saját területemen, igen, vagy itt mondanék, hogy igazából az egész... Talán, ahogy már erről is volt szó a múltkori adásban is talán, hogy itt a teljesítmény menedzsment, a teljesítmény ösztönzésnek a rendszerét kell ugye nagyon átgondolnunk és megváltoztatnunk, és talán én is itt kezdenék. Hogyha nem ugye fél évente, évente egyszer leülünk a dolgozóval, és akkor értékeljük, hogy ő mit csinált, hanem ugye egy sokkal rugalmasabb, sokkal naphoz közelibb módszer találunk ki arra, hogy vezetőként meghatározzam, hogy mik a cégnek a céljai, azokat hogyan tudom lebontani feladatokra, azt kinek tudom odaadni, azt hogy várom el, milyen minőségi kritériumokat, vagy mikor tekintem azt elvégzetnek, hogy erről adok visszajelzést. Hogyha ez a kultúra nő egy cégben, akkor sokkal jobban beilleszthető egy otthoni munkavégzés, egy anyuka, egy részmunkaidős, mert ugye a feladatokon keresztül irányítom a céget, és nem pedig az itt ülőkön.
Ez nálatok a gyakorlatban hogy valósul meg?
Rengeteg mindent itt a mi kelet-KSZF-es környezetünkben is próbálunk, nem csak az anyukákra, hanem egyszerűen akár apukákra, akár ugye a fiatalokra, akiknek mondjuk teljesen más prioritásai is vannak az életben, olyan munkakörnyezetet teremteni, ahol mindenki megtalálja a megfelelő. Akkor most használom ezt a magánélet és munka egyensúlyt, vagy élet és munka egyensúlyt, bár ugye mondtam, hogy ezt nem szeretem, mert a munka az élet része.
De magyarul jó, mert magyarul úgy használjuk, hogy magánélet.
Magánélet.
Tehát munka, igen. Magánélet az nem olyan rossz. Valóban
a igen, work life az nagyon nagyon nem szeretem. Igen, a work life az egy rossz kifejezés. Work life-ben ez.
Jó. Esetleg, mert rengeteg mindent mondtál, csak hogy ehhez egyemig fentebb lépve, mondjuk szabályozás szintjén, állami szinten még szerinted mi az, amit hozzá tudna tenni, most akár férfiak esetében is, hogy több dolgozó szülő legyen, vagy jobban támogassuk a kisgyermekes szülőket.
Ezekről ugye nemzetközi példák azért vannak szerencsére. Ugye tudjuk, hogy az ilyen nyugat-európai országokban sokkal jobban támogatják, ahogy már mondtam, ezt a 6-4 órás munkaköröket, vagy akár a 4 napos munkaheteket. Ugye ez, hogyha egy valami kormányzati adózási, vagy bármilyen szempontból megtámogatott program lenne, akkor a vállalatok azért szerintem még szívesebben vezetnék be ezeket. Az apukák, ugye ott otthonmaradását is. Elindult valami, hogy ez is ugye egy lehetséges opció legyen, de ezt hát nem azon kötelezővé tenném, de lehet. Tehát igenis egy pár hétig, pár hónapig inkább úgy fogalmazok, egy apuka is maradjon otthon esetleg a kisbabájával, azt szerintem az egész családnak a jövőjét meg tudja határozni, hogy átéli, megéli, rájön, hogy ő ezt ugyanúgy tudja csinálni, mint egy anyuka, visszakapja azokat a pozitív hullámokat, energiát, amit egy gyerek tud adni, azzal a szeretettel, meg tényleg szimbiózissal, amivel ugye egy anyuka általában azért automatikusan megteremti a helyzetet, egy apuka is élje ezt át, tehát ezt is erőltetném mindenképpen, és én még a nagyszülőket is még inkább visszahoznám a képbe. Azért lehet, hogy a nyugdíjrendszerről is rengeteg mindent olvasni, hogy keresi a nyugdíjrendszer is a jövőjét. Ezeket az elemeket azért említem meg, mert az egész döntéshozó a kormány, hogyha ezeket az elemeket, hogy a nagyszülőket behozza a képbe, hogy az apukákat behozza a képbe, 6 órás munkaköröket támogassa a vállalatoknál, hogyha ez elindul, akkor talán az egész rendszer szépen lassan, de afelé mozdul el, hogy az anyukák igenis vállaljanak munkát.
Nagyon szépen köszönjük ezt a mai interjúzést. Szerintem nagyon sokat profitálhatunk belőle, hogyha figyelmesen hallgatjuk és átforgatjuk, hogy a saját életünkben hogyan lehet ezeket megvalósítani.
Remélem, hogy hasznos volt, és további sok sikert nektek a podcasthoz.
Köszönjük szépen! Köszönjük. Sziasztok!
Sziasztok!
Köszönjük! Sziasztok!